Jó estét kívánok, ez itt a Somos a pályán című műsor, rendkívül mond megtisztelnek, hogy itt vannak, és hát ugye, hogyha kimentek napközben a szabadba, és így föltartották az ujjukat, akkor látták, hogy valami van a levegőben, valami tavasz illat, ugye? Mert hogy látják otthon is, hogy a fiatalok készülnek az éjszakába megint, ugye? Ha ennek ellenére hajlandóak egy kis közélettel foglalkozni, akkor meglátják, hogy nem faragnak rá, és hogy már rögtön bele is vágunk a közepébe, ma volt egy háború ellenes ülés Esztergomban, ahol a digitális polgári körök nagykövete azt mondta, hogy amennyiben az Orbán kormány marad, akkor a mi fiaink nem mennek a háborúba, és nem halnak meg.
Ilyen körülmények között, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajból, ez kétszeres bűn.
Orbán Viktor kijelentette, Magyarország olajblokád alatt van. A kormányfő szerint a Tisza engedne Zelenszkij zsarolásának, ők viszont nem hagyják a zsarolást. A kormány beleáll a csatába, a dízelszállítást már leállították Ukrajnának.
Kedves ukránok, jó napot kívánok! A másik lehetőség, amit nem vetettünk még be, hogy leállítjuk a Magyarországról Ukrajnába menő villamos áramszállítást is.
A miniszterelnök szerint a Tisza, Brüsszel és Kijev megegyeztek arról, hogy Magyarország is beszáll a háború és Ukrajna támogatásába.
Ez az utolsó választás a bekövetkezhető európai háború előtt. Az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, ez fog dönteni háború és béke kérdésében 26 és 30 között. Ez a valóság. És ezért kell nekünk olyan kormányt választani, ami nem befele visz bennünket a háborúba, nem adja el Magyarországot egy tál lencséért, meg három brüsszeli szalomban hátbaveregetésért, meg két jó fotóért, hanem a magyar melósok mellett áll ki, meg a magyar emberek mellett áll ki. Ez itt a dolog lényege.
Az a kérdés, hogy az asztalnál ülők a magyar nemzeti büszkeség szempontjából azt hogy látják, hogy hatalmas tapsot kapott a miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy azon gondolkozunk, hogy már az áramot is leállítjuk Ukrajna felé.
Büszkeség? Hát ez büszkeséggel engem nem tölt el.
Hát de hogy ugye amikor 1914-ben megszavaztuk a háborúba lépést, akkor is tele voltunk nemzeti büszkeséggel.
Ez egészen vérfagyasztó szerintem, hogy sikerült átformálni. Nem mondom, hogy fárasztó munkájában nem telt a kormánynak, mert nagyon sok, nagyon aktív és nagyon átgondolt politikájába telt, hogy sikerült az ukránokból, akiket megtámadtak az oroszok, ellenséggé formálni őket a magyar néplélekben, miközben a magyar néplélek általában orosz ellenes volt az én fiatal koromban, tehát titokban arra vágytak, hogy az oroszok menjenek el, egyébként itt voltak, csak mondom, Kati, mert te fiatal vagy, hogy nekünk még ez volt így az ábrándunk. Oké, ez kiegyenlíthetett volna, mert Európai Uniós tagok lettünk, és tehát lett volna alkalom és idő arra, hogy a magyar nemzeti büszkeség, a nemzeti öntudat, az hát olyan egyenlőek voltunk, mint az összes többi európai ország, tehát kifejlődhetett volna bennünk. Én szerintem bennem kifejlődött. Azt gondoltam, hogy a többségben is kifejlődött. Kiderült, hogy nem, hanem az kell hozzá, amit Orbán Viktor tréningez a magyar népléleken, nevezetesen, hogy ő állítja talpra a világot, a magyarságot, és ő az, aki a nemzet becsületét visszaadja, és ő jelöli ki az ellenséget, és ő jelöli ki a barátot, és az engem jobban viszonyogtat, mint az, hogy egyébként a gazdaságot levitte a béka feneke alá, mert sokkal irritálóbbnak találom, és olyan méltánytalannak, hogy van egy ország, ami éppen leigázás alatt van, és hogy Magyarországnak erre az a válaszlépése, hogy ellenségként nevezi meg ezt az országot, és azt a szövetséget, amihez nem győzött csatlakozni, és aminek ő dolgozta ki, mert a Fidesz volt kormány akkor, amikor a csatlakozási alaplépéseket Magyarország megtette, és én még nagyon szántam Orbán Viktort, hogy csak mellékszereplőként mehetett ki Brüsszelbe az aláírási ceremóniára azért, mert történetesen pont egy új kormány lett, és Medgyessy váltotta őt, és olyan sajnálatos volt, hogy végig kecsölték szegények, és ott ügett mellékszereplőként, pedig mennyire szeretné aláírni, jobban szeretné a csatlakozási okmányt ő aláírni, mint amennyire Medgyessy Péter szerette volna. Erre most mi történik? Brüsszel a halálos ellenségünk, és Ukrajna ellenségünk.
Azért szólalnék meg Kati után, mert én is emlékszem arra az időszakra, amikor orosz katonák voltak Magyarországon, és az a ilyen személyes élményem, hogy például, ahol én fölnőttem, ott a vasútállomáson napokig voltak orosz katonák, és én általános iskolában megszerzett valamilyen orosz tudásomat próbáltam megcsiszolni. Tehát én nagyon közvetlen emlékeim vannak erről, és azért ehhez képest egy nagyon felszabadító dolog volt a csapatok kivonulása a rendszerváltáskor. De ugye a háborút azt illene komolyan venni, de hát, vagy hát komolyan is kell venni, főleg a mai napon mindenképpen, de hogy Orbán Viktornak azok a megnyilvánulásai, ami ezen a gyűlésen is volt, hogy egy háború előtt, európai háború előtti utolsó választásról beszél, tehát mintha a magyar választás természetesen nekünk nagyon fontos, de azért valószínűleg Európában még vannak legalább ilyen politikai események fontosak, és utána pedig arról beszél, hogy tulajdonképpen ő képes megállítani ezt az egész negatív spirált, ezt a folyamatot. Azt azért elég nehéz hát komolyan értelmezni, és erről hosszú értekezéseket tartani. Ami a háborús pszichózis fönntartását illeti, ott hát egyre erősebbeket kell mondani, és valóban ott tapsoltak a gyűlésen, fújoltak is, sok mindenre is tapsoltak is, de én azt gondolom, hogy ez mégiscsak a saját közeg, és az a tudatátformálás, amiről Kati beszélte, az valóban van. Az ő táborukban lényegében ez közel maximalizálódott, tehát teljes erővel miniszterelnök gondolatait érzik és fogalmazzák meg a választópolgárok, mármint a Fidesz szavazói, és ez egy nagyon erős identitásképző dolog, és mivel a lélektani helyzet viszont háború témájában nem teljesen ugyanaz, mint 2022-ben, mert akkor hirtelen jött ugye a háború néhány, másfél hónappal talán a magyar választás előtt, és akkor egy mondatra, amit az akkori ellenzéki miniszterelnök jelölt mond, arra sikerült fölépíteni egy hamis narratívát, és az hatott ehhez képest, és az valóban egy félelemérzet volt, hát mégis mellettünk tört ki egy háború, és nagyon rég, erre is emlékeztetünk, hogy a délszláv háború azért az nagyon régen volt már, azok az emlékek már kimentek belőlünk. Most ehhez képest most ugye van egy megszokás, tehát 4 éve élünk ezzel a háborúval együtt, már a hírolvasási, odafigyelési képességeink azok, hogy mondom, eltűntek, nem annyira erős a figyelmünk erre. Most, mivel ő ezt fönn akarja tartani, ezt a pszichózist, ezért meg kell emelni a tétet, és egyre erősebbeket mondani, és cselekedni. És akkor így itt jönnek a meglátogatta lakóhelyemet Szászhalomban, tehát ma, ahol már ott vannak a katonák, és védik az energetikai létesítményt.
Már őrzik.
Igen, igen, ma már ott igen.
Oda 40 mellett, helyre mentek.
40 hely, igen, és tehát egyre magasabbra kell srófolni, és hát ebbe azért, amikor az ember így egyre magasabb teszi a tétet, a csuda tudja, hogy nem éri el egyszer azt a fokot, ahol meg már kezd komolytalanná válni a dolog. Mert persze a biztonságérzet megteremtése az fontos, de most már néhány olyan dolgot is érzékelek, ami hát nem mindenki számára a biztonságot jelenti, tehát meglátjuk a hamis zászlós történetekből, lesz-e valami, remélem, hogy nem.
A béke nagykövete egyébként, ha csak Szászhalombattát nézzük, ma ugye lecsapott Szászhalombattára, ezzel a jelmondattal indult az útjára, tehát igazából a sajátjai is lehetnek biztonságban, mert oda megy és lecsap. Tehát hiszünk a szeretet és összefogás erejében, a béke nagykövetei vagyunk, és minden más, de lecsapunk. Tehát zárójel bezárva mindenki, azt gondolom, aki kicsit józan, és ebből a buborékból kiszakad, érzi ennek az egésznek az abszurditását. És nekem valahol az egy elképesztő rossz érzés, hogy abban a pszichózisban, amiben valóban ez a szekta rendezvény tagjai ott voltak, és csápoltak, és vigyorogtak, és azt se tudták, hogy igazából mihez, egy olyan időszakot élünk, ahol tényleg a 4 éves évfordulója volt a héten, hogy kirobbant ez a konfliktus. Lehet belpolitikailag bármit bárhogy elemezni, csavarni fölfelé a potmétert, választásokhoz közeledve pláne, De az, hogy egyszer nem hangzik el az oroszoknak a neve, mint agresszornak, mint a háborút kirobbantó félnek a neve, akár egy ilyen gyűlésen, tudom, hogy nem ez a funkció, nem naív az ember, nulla részvét az ukrán társadalom, az ukrán nép, a szétbombázott ukrán föld iránt, és szintisztán kampány témává van téve, meg potméter csavarási történetté van téve az, hogy most éppen mi és hogyan történik, és közben folyamatosan toljuk az orosz narratívát, közben szinte az oroszokat meglepjük, mert a Kreml szóvivője is ugye most szinte kapkodta a levegőt, hogy igazából helyeselnie kell ahhoz, amit a Fico és a Orbánék kitaláltak, mert hát mégiscsak valahol szövetség. Valahol ez egy nagy-nagy zsákutca, és az, aki tényleg kurucos kiállással annak idején a szovjeteknek a egyedüli kiűzőjeként ugye tetszelgett, hogy akkor ez neki köszönhető, most hirtelen ezzel az irányváltással mindenki más ellenség, viszont barátunk ugye, nem a Szovjetunió, hanem most az Oroszország. Tehát, hogy ez az egész egy annyira kisiklott vonat, és én abban bízom csak, hogyha eltelik, elmúlik április 12-e, és lesz egy nagyobb ébredés, egy nagyobb földcsúszomlás, bárhogy is, akkor jöhet egyfajta kiózanodás azoknál is, akik észre se veszik, hogy ebben az egész szekta hangulatban, pszichózisban mennyire mélyen benne voltak és megvezetve voltak.
Igen, annyira a békeharcosai vagyunk, hogy lassan hadat üzen Orbán Viktor Ukrajnának. Tehát, hogy ez az ellentmondás is, hogy senki nem háborúzik annyira a magyar nyilvánosságban, mint Orbán Viktor és ezek a DPK körök. És én is csatlakoznék arra, amit egyre többekkel beszélgetünk a baráti körömben, meg a nyilvánosságban is olvasok róla cikkeket, hogy micsoda rombolást végez ez a kommunikáció a nemzeteszmében. Például az, hogy ugye az a fajta kép, amit már Orbán Viktor évek óta sugall, hogy az igazság erő nélkül keveset ér. Hát a magyar történelem az ellentétről szól, mert hát mi az erőben sosem hihetünk, csak az igazunkban, vagy a nemes célokban, hogy igenis az elkötelezettségünk, az elszántságunk, és esetleg egy nemesebb erkölcs sikerülhet minket, juttathat minket győzelemre, 56-48, és annyi minden küzdelmünk erről szólhatott, vagy akár az egri várvédők, hát ők se tették le a fegyvert, hogy hú, hát a Szulajmán mekkora túlerőben van, hát meghajolunk előttük, hanem hősiesen helytáltak. Tehát, hogy egyszerűen elképesztő, hogy hová jut el a nyilvánosságban ez a narratíva, és én biztos vagyok benne, hogy a magyar nemzeti identitás sokkal erősebb annál, mint ez a média hack szinte az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban nagyon erősen sugallják, és mint ahogy például itt van a huszár kép is, hogy az is ellenmond annak, hogy a huszárok az leleményességükkel nyertek, és valaha egyszer azt is meglovagolta volna a Fidesz, hogy hú, a huszár intézmény mint újra bevezetjük ezt a fogalmat a köztudatba és a aktív katonai nyelvhasználatba, hát a huszárság pont arról szólt, hogy nem az erővel, nem a nehéz fegyverzettel, hanem a leleményességgel jutnak sikerre, de hát, hogy ez pont idegen a Fidesz kommunikációjától.
Pedig szó volt erről egyébként a DPK ülésen, hogy Orbán Viktor ott volt Zelenszkinél, amikor mi voltunk a soros elnökök az Unióban, és nagyon racionális javaslatokat tett maga szerint, tehát ugye elmondta, hogy hát tulajdonképpen egy új amerikai adminisztráció lesz, ki fognak szállni az amerikaiak a támogatók közül, és egyedül fog maradni Zelenszky, és elmentem Moszkvába, és ugyanezt mondtam, az ajánlatomat megtettem Vlagyimir Putyinnak is. Én nem tudom, hogy erről szó volt egyáltalán a magyar nyilvánosságban, hogy a magyar soros elnökség ajánlatot tett az oroszoknak, de erről most hallottunk először, esküszöm, de minden esetre az, hogy ő a magyar leleménnyel megoldotta volna így, ahogy Szoboszlai Dominik berúgta a Manchester Citynek, ugye, úgy oldotta volna meg, erről most hallottunk először.
Hát ez ugye, ez is egy lelkesítő motívum, mert hogy ő a világpolitikai tényezőként való jelenlétét próbálja meg a sajátjainak elmondani, hogy ő ilyen körökbe járt, és ilyen helyzetekben próbált meg tulajdonképpen konstruktív cselekvést megvalósítani, hogy ő jóban van Putyinnal, jóban van Trumppal, meg vannak az ellenfelek is, őket ugye lesajnálja, tehát amikor ő azt mondja, hogy eltűnik, most azt mondja, hogy eltűnik Zelenszky, eltűnik...
És Tibor, nem csak, hogy velük van jóban, bocsánat, nem csak, hogy velük van jóban, hanem Zelenszkynek azt mondtam, hogy bármikor állok rendelkezésre. Ugye? Igen. Tehát, hogy most is ebben a szituációban csak ennyi kéne, hogy oda menjen és javasoljon bármit.
Persze ez egy ilyen illúziófestés, hát ugye néhány nappal ezelőtt meg azt mondta, talán nem ő, de róla mondta Gulyás Gergely, hogy a kormányinfo, hogy néhány fotóért nem érdemes Zelenszkijjel találkoznia, már mint Orbán Viktornak. Lázár János meg azt mondta, hogy szó sem került arra, hogy Orbán Viktornak lehetne egy ilyen lehetőség, hogy Zelenszkijjel tárgyaljon bármiről, hanem Magyar Péter menjen el, szóljon már Zelenszkijnek. Szóval ebben egyébként ezeket, hogy összerakjuk, akkor az is látszik, hogy ilyen totális összevisszaság van, tehát különböző fideszes szereplők ezt az egész narratívát még nem tudják teljesen egységesen kezelni. Azt nem mondom, hogy kilóg a lóláb, mert nyilván nagyon sokak számára ez a fajta ilyen félelemkeltési riogatás, ez betalál, és ennek lehetnek nyilván kampányra való hatásai, a Fidesz támogatottságát esetlegesen növelő, de én mégis azt mondom, hogy nincsen semmi más, és ha csak egy valami van egy kampányban, egyetlen eszköz, akkor az valahol említette a vonat példát, hogyha kisiklik ez a vonat, mert nem lesz jó valahogy ez a narratíva, akkor nem marad más. Tehát a maguk által kijelölt másik két topikot, a gendert és a migrációt sem csinálják, belpolitikáról pedig egyáltalán nem, vagy belügyekről pedig egyáltalán nem foglalkozik. Bocsánat, csak egy fél mondat és befejezem, hogy az pedig nekem volt ma nagyon riasztó, hogy amikor Orbán Viktor ráfordul mégiscsak néhány mondatba arra, hogy itthon mi legyen a helyzet, akkor nem szakpolitikákról beszél, nem szakmai ügyekről beszél, hanem arról beszélt, hogy a munkás reggel föl kell, elmegy dolgozni, hazaviszi a pénzt, most a legerősebb, megbeszéli az asszonnyal a dolgokat.
Mert mégiscsak meg kell beszélni az asszonnyal
a dolgokat. Otthon volt.
Igen.
Tehát ez
igen.
Valahogy szerintem olyan mértékű torz társadalomkép, amit hát én nem hiszem, hogy egy magára valamit adó politikai szereplő kell, hogy képviseljen. Tehát ez ő neki jelenleg a belügyek története, egy szó nem esik, egészségügy, gazdaság, volt tartunk, stb.
De hát egyébként ez, szerintem ez egy abszolút innováció. Na. Az Orbáni kampánybeszédek történetében új szereplő bukkant fel, a melós. Hát eddig nem volt emlegetve. A keményen dolgozó kisember volt már emlegetve, de az kiderült, hogy ugye most a baloldal momentán zárójelben van tevődve, ezért aztán van egy kis hely, ahol matatni lehet, még a melósokhoz nem szóltunk, a fiatalok elvesztek, az értelmiségiek elvesztek, az öregek megvannak, csak nem elég erőteljesen hallatják a hangjukat.
Az unokáknak nem
reszelős
mondják
a hangjuk, az unokákra
nem hatnak.
Figyfenét hatnak.
Igen, mert le volt delegálva Kontúr Pára a munkás, nem?
Aha,
annak igen, idején, a igen. Fidesz
milyen jól mondod.
Munkást, igen, igen. A Ferinek jutott eszébe, belőle táplálkozik.
Akkor a Feri mondja, jó, igen, innen özenjük neki.
Javasolhatnánk egy új nevet a pártnak, a Magyar Dolgozók Pártja.
Igen. Hát jó, ezen elviháncolhatunk, csak én nekem annyira keserű a szájízem attól, hogy még az aktuálpolitika is olyan értelemben a Fidesz kezére játszik, hogy ez a ma hajnalban kitört háború, ez egy létező háborús helyzet, produkált, a megszokott és számunkra közvetlen hatást jelentő Kijev és vidékéhez képest egyszer csak elkezdtek olyan helyeken rakéták földbe fúródni, szállodába fúródni ide-oda, ahova egyébként a magyarok járnak, pihenni járnak, meg akiknek a rokonsága Izraelben van, azokért izgulnak, hogy most a választlépésekben kit és hogyan találnak el. Tehát, hogy elkezdődött az a háborús hisztéria, amit pumpálnak itt most már 3 éve, egy másik irányból is valóságá válni, nem csak az egyik oldalunkról. És hogy ez szerintem sajnos hat a néplélekre.
Szerintetek a háborúpárti Brüsszel győzte meg a békepárti Trumpot, hogy indítson a Közel-Keleten egy újabb háborút?
Igen.
Na hát itt van a teljes. Itt van a teljes abszurd, és vissza még talán egy mondattal a beszédhez, hogy mintha ilyen Trump földi helytartójaként szólalt volna föl az Orbán Viktor, hát lehetett hallani a narratívájából, hogy azzal a pökhendi sokkal nagyobbnak mutatom magam, mint ami vagyok, hogy amit majd mi megteszünk, akkor majd aztán a ukránokon fog csattani, és majd én ebben is, meg ebben is betartok, mert én vagyok itt valaki. Tehát ez a valaki szerep, ez egy, mint amikor, bocsánat, rossz, nem mondom ki, mert lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de amikor felfújja magát valaki, hogy nagyobbnak mutatkozzon, de amikor kimegy ez a levegő, akkor visszamegy kicsire. Tehát körülbelül nekem ez jutott erről eszembe, és az a fajta buborék, ami ez ugye tapsol a törzsközönség, hogy bulvár csináltak a napi politizálásból, és beszélünk ugye az Zelenszkijjel való egyeztetéséről, és minden más. Hát, hogyha visszatérnénk a normalitáshoz, az, hogy miről szól egy diplomácia, miről szól országok és országok közötti kapcsolat, nem nyílt levelekben üzenünk a másik ország elnökének, hanem megvan annak a maga fóruma, hogyha én valóban rendezni akarok konfliktusos helyzetet, megoldani akarok konfliktusos helyzetet, de ez a narratíva arra kell, hogy ráébresszen mindannyiunkat, aki egy kicsit józan, hogy ő nem megoldani akar. Neki minimum a választások, ennek az egész helyzetnek az eszkalálódása a fontos, és az, hogy föl tudja mutatni az ukránokat ellenségnek. Semmi másról nem szól, nem a megoldásról, üzengetésről, és az, hogy szinte Facebook kommunikációt viszünk a mindennapi diplomáciába, ez az a fajta zsákutca, aminek vége kell legyen, mert tényleg azt gondolom, hogy ez csak a bűvkörben lévők nem veszik észre.
Két érdekességre hadd hívjam fel a figyelmet, most nem sok van a szünetig, de Ligeti Miklós, a Transparency jogi igazgatója azt mondja, hogy Orbán Viktornak hivatalos személyként feljelentési kötelezettsége lenne, hogyha Ukrajna valóban meg akarná támadni a kritikus infrastruktúrát, ugye ez az egyik, a másik Pintér Sándor, aki egy asszódi fórumon ugye azt mondta, hogy Ukrajna feltételezett támadása, vagy a kritikus infrastruktúra elleni mozgolódása, az gyakorlatilag nem rendészeti, hanem katonai kérdés, ugye ennek a következménye az, hogy ugye a 40 helyre elmentek a katonák ma. Mint a kórházakban annó, és nem a rendőrök mentek, igen.
Legfeljebb Pintér Sándor megy.
Na most arra a kérdésre egyébként, hogy a NATO-nak jelentettük-e, hogy a lengyelek annó, amikor eltévedtek a drónok, ugye, a lengyel határon, azt kikerült a mind Rétvári Bence államtitkár, mint Pintér Sándor, hogy erre a kérdésre válaszolja.
Ne, ez egy alapkérdés egyébként, amit ezzel érintesz, hogy nevezetesen, hogyha Magyarország komolyan venni azt, hogy támadás érheti Ukrajna részéről, vagy bárhonnan, akkor neki a NATO-val lenne viszonya, vele kellene egyeztetni és megbeszélni. Ott a mi kollektívánk onnan szerzi a közös védelmi erőt.
Meg hát mennyi realitása van, hogy Ukrajna megtámadna egy NATO országot? Hát még Oroszország se akarja, nem, hogy majd pont Ukrajna támadna meg egyet.
Javaslom, hogy akkor egy pici szünetet tartsunk, és utána még azt is megbeszéljük, hogy a Reuters szerint ukrán olaj is jött a Druzsba vezetéken keresztül, ami viszont egy olyan információ, amivel érdemes foglalkoznunk szerintem, de hát lesz még érdekesség. Medián kérdés és Deák Dániel ügye is például. Nagyon titokzatosan fog hangzani a következő mondat. Három iparági forrás szerint a Barátság kőolajvezeték nem csak orosz, hanem ukrán olajat is továbbított Magyarországra és Szlovákiába egészen január 27-ig, amikor orosz rakétacsapás rongálta meg a vezeték ukrajnai szivattyú állomásait, írja a Reuters, elhazudva a valóságot, hogy semmi baj a kőolajvezetéknek. Az ukrán olaj exportja eddig nem volt nyilvános, mert Kijev a háború kezdete óta titkosít minden kőolaj termelési és export adatot, a leállás azonban azt jelenti, hogy Ukrajna elesik egy olyan bevételi forrástól, amely segített mérsékelni a háború miatti költségvetési hiányt. Na most képzeljék el, hogy ennek ellenére nem szállít olajat Magyarországra Ukrajna, elesve ettől a bevételtől.
De igazából már annak is szentelhetünk egy pillanatot, vagy egy könycseppet, hogy van ez a egyrészt maga a háború tragédiája, de hogy az oroszok rongálták meg ezt a vezetéket egy bomba rakétatámadással. És erről egy szó nincs, hanem hogy az ukránok leállították és nem javítják meg. De hát miért kell megjavítani, hogy erről? És ez a legalapvetőbb dolog, ami teljesen kitakaródik a fideszes kommunikációban, és annyira vágyok arra,
hogy... Kitakaródik, vagy takaródik?
Legalábbis kitöröli ezt az apró részletet a fideszes kommunikáció, hogy lassan már az emberek a kocsmában, vagy ha hazamegy a munkás, az asszonnyal megbeszéli, hogy De kedves asszony, miért sérült meg az a vezeték? És akkor az asszony visszaválaszol, hát azért, mert az oroszok odalőttek.
Szóval tényleg nagyon nehéz követni ezt az egészet, hogy ki, ezek az érdekek, hát most hogy nagyon, hogy a mélyírásunk tényleg, hogy az ukránok nagyon ki akarnának velünk babrálni, akkor nem akartak volna olajat Magyarország számára biztosítani, akkor van egy ilyen tekerő, amit eltekernek, és akkor nem jön az olaj, tehát ez ilyen egyszerű lett volna. Az ellencsapások is szól, amikor azt mondja, hogy akkor mi nem fogunk, most nem szállítunk dízelt, azzal tulajdonképpen annak a cégnek a profitját rongálják, ami Magyarországon a dízelt, ezt a terméket előállítja, úgy hívják, hogy MOL. Tehát tulajdonképpen ez nekünk rossz, és kevésbé rossz az ukránoknak.
A MOL dolgozta fel azt az olajat, ami havi 40 ezer tonna olaj, amit az ukránok Brodinál belenyomtak a vezetékbe,
Igen, csak, igen. Ez az adok-kapok tényleg teljes irracionalitás világában van. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényege, hogy egy ilyen ördögöt fessenek a falra minden szinten, tehát minden egyes új, minden napra van egy új találmány tulajdonképpen, hogy az ukránok hol akarnak keresztbe tenni Magyarországnak, és akkor erre fölfűzik ezt a kampányt, én is abban bízom, még ki kell bírni, sajnos elég sokat, közel 50 napot.
Csak gyorsan hadd kérdezem meg, hogy az, hogy katonák jönnek ide-oda településekre, az olyan, mint a Covid alatt a kórházakba ugye a katonák, hogy jobb ettől a magyar lakosság közérzete egyébként? Tehát, hogy a magyar olyan, én nem tudom, de a miniszterelnök sokszor mondja, hogy milyen a magyar, hogy azt ő jobban érzi magát attól, hogy ott vannak a katonák?
Hát én szerintem inkább fokozza a szorongást, ami nyilván segít a Fidesznek, tehát hogy a félelem gerjesztése az a hatalomhoz, vagy az erőhöz vezet bennünket, tehát hogy nem hiszem, hogy megnyugtatná bárkit is, hogy Százhalombattán megjelennek a katonák, az én nem hiszem.
Egy teniszütővel várják, hogy a drónokat lecsapdoshassák. Ez nem egészen értelmezhető, hogy egyébként körbeállják, és mitől védik meg az intézményeket, tehát hogy a dróntámadás ellen...
Az ország szívében Százhalombattán.
Értem. Szóval nem, arra jó viszont, hogy lássák a környék lakói, hogy jelen vannak, és a háborús fenyegetés is jelen van. Tehát a katonai jelenlét az nem megnyugtatóan hat általában az emberekre, hanem nyomatékosít egy szorongást, vagy létrehozza, ha addig nem volt a szorongást. Ez erre jó lélektanilag. De egyébként meg volt egy uniós delegáció, amelynek egy Gelencsér Ferenc nevű Momentumos képviselő a tagja volt, aki arról beszélt, hogyha jól olvastam, hogy mármint Ukrajnának lehetővé kellene tennie, hogy magyar delegáció meggyőződhessen arról, hogy a kőolaj vezeték sérült, és hogy a javítása folyik, tehát hogy kihúzódjon az az érv a magyar kormány alól, hogy erőszakkal próbálnak velünk kibabrálni a rossz viszonyra való válaszadás keretében, és ezt a javaslatot tette.
Orbán Viktor. Orbán Viktor igazából eldöntötte, hogy a mostani világrendnek a felfordulásánál ő az erőkultusz mellé teszi le a saját névjegyét, és mindent, amit itthon ezzel a kis katonásdi játszadozásával csinál, a játszadozás nagy idézőjelben, mert azért itt én azt gondolom, hogy ha valamivel ezzel nem lehet riogatni. De egy társadalomnak a béké, a nyugalma az mindennél fontosabb, kellene legyen. De amikor szintisztán ugye bemegy a politikai térbe ez az egész, és ez is abban a narratívába illeszkedik bele, hogy akkor ő a vezénylő tábornok, ő lecsap, ő oda rendel katonákat, tényleg fenyegetettségérzést eszkalál, ez teljesen egy tévút, de hát beleillik abba, amire ő mondta, és az összes világégéshez, ha visszanézünk a történelembe, az erőkultusznak a dominanciája vezetett. És ezzel szemben tényleg sehol a diplomácia. De egy kicsit talán itt a kőolajvezetékhez vissza, azért arról nagyon keveset beszélünk, ők meg egyáltalán nem beszélnek, hogy az elmúlt évek lehetőséget biztosítottak volna arra, amiről szó is volt, hogy diverzifikálni kell a beszerzési irányokat. És ilyenkor, amikor háborús helyzet van most, valami szándékos, valami nem szándékos, valamit lehet politikai témává tenni, de hogyha nem lenne ennyire kitett a magyar kőolaj import az Oroszországból jövő és Ukrajnán keresztül jövő barátság kőolaj vezetéknek, hanem minimum sokkal jobban szét lenne arányaiban szorva beszerzési hely. Érdekes, Nyugat-Európát, ha nézzük, és Európa többi országát, sokkal kevésbé kitettek, sokkal kevésbé érzik ezt meg. De hát itt nyilván van a háttérben egy nagy örökbarátsági szerződés, a barátság kőolaj vezetéket, ha már mondjuk. És azért itt minimum sejtetni azért azt érdemes, hogy ezen nem feltétlenül a magyar nép nyer, és nyilván itt is lehet riogatni az 1000 forintos üzemanyagárral, azzal, hogy ez ilyen arányban fönnmaradt, hanem talán élek a gyanúperrel, hogy a Fidesz holdudvartól annyira nem messze lévők nyernek talán a legnagyobbat, hogy ez a diverzifikálás mégsem történt meg. Igen. És amikor krach van, akkor gyakorlatilag hirtelen lehet másra mutogatni, csak azt a fajta felelős szakpolitikai döntést és lépést, ami egy kormányzatnak egyébként feladata, tehát neki nem üzengetni kell, nem Facebook kommunikálni kell, nem ellenzéki szerepben van, neki cselekvő szerepe van, meg kell volna tenni.
A magyar energiaellátás 90%-a onnan érkezik, úgyhogy ezt érdemes tudni, ezt az adatot, hogyha nem baj, is kivégeztük Ukrajnát idézőjelben, ugye csak, hogy nagy félreértsük itt ma amit a műsorvezető mond, akkor elmondom, hogy ez volt az a hét, amikor a rendőrség feljelentésként értékelt bármit a Gödi ügyben.
fájt a torkom, ültetett a fejem, majd a kollégák segítettek lemenni friss levegőre, na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem, lábam, meg már akkor még molyosabban éreztem magam, amikor nagyon-nagyon kápult voltam, felmentünk, és képszakadás.
Legalább két dolgozó szenvedett mérgezést az egyik debreceni akkumulátorgyárban. Ezt állítja a Tiszapárt által közzétett friss videó. A felvételen a gyár dolgozója azt mondja, mérgező gázok szivárogtak, és emiatt lett rosszul.
Miért adtak önök 1000 milliárdokat a szennyező dél-koreai, kínai akkumulátorgyáraknak? Miért veszélyeztették több 10 000 vagy 100 000 magyar ember életét, egészségét, az ott dolgozó munkásokat?
A Tisza elnöke közösségi oldalán újabb mérgezésről számolt be. Bejegyzésében azt írta, a Fidesz mindhárom vasvármegyei képviselőjelöltje a hulladékmafia oldalára állt. A pártvezető szerint Körmend közelében 50 000 köbméter gumihulladékot halmoztak fel, veszélyeztetve ezzel a környéken élőket és a vízkincset.
Ugye Magyar Péter a Gödi ügyben indított petíciót, de ugye a videóban debreceni gyári munkások beszéltek egyébként. Mit látunk arra vonatkozólag, hogy a kormányinfón ez ugye elhangzik, hogy most már a rendőrség is vizsgálja az ügyet, tehát szintet léptünk.
Kármentés, tehát megpróbálja a Fidesz valahogy kivédeni ezeket a támadásokat, ami teljes joggal érkezik a Tisza párt felől leginkább. Először látom azt egyébként, elég régóta terítéken van azért az akkumulátorgyáraknak az ügye, hogy ezeket mennyire közel telepítsék a lakóterületekhez. Láttunk sok példát erre vonatkozóan, vannak települések, amelyek elfogadták, van, akinek sikerült ezt megfogni. Tehát mai hír, hogy Pilisi Ászfalu azt hiszem úgy döntött, hogy nem enged oda egy ilyen hulladék, vagy egy akkumulátor feldolgozó valamilyen gyárat. Tehát ez folyamatosan volt, és ez egy nagyon legitim vita, ennek különböző eredményei voltak, de ha már megépülnek az akkumulátorgyárak, akkor szerintem a legfontosabb az, hogy minden olyan szabályt, mivel veszélyes hulladékról van szó, vagy veszélyes anyagokról van szó, be kell tartani, ami az Európai Unió normái, ezek alapvetően ugye környezetvédelmiek, de hát van munkavédelmi jellegű kötelezettség is, és valahogy ez az elmúlt 10 sok évben mindig szőnyeg alá lett söpörve, tehát hogy nem volt politikai erő sem, aki ennek az élére állt volna, ezt képviselte volna, odállt volna a dolgozók mellé, vagy éppen az adott települések mellé, ez ilyen nagyon szorványos volt, és most először lehet látni ebben a kampányban, különböző módon egyébként, de mégiscsak azt látni az ellenzéki pártok részéről, és itt a Mi Hazánkat is azért emelem csak be, mert hogy ott például a Gödi gyárnál voltak, amikor kirobbant ez a történet, durodóra.
Azt hiszem Dobrev Klára mesélt először arról, hogy ugye buszoztatták a munkásokat, amikor egyébként valami történt.
Igen, ebben is látszik a politikai erő, tehát amikor a legnagyobb ellenzéki párt vezetője kezd ezzel foglalkozni, akkor ebből tud országos ügy lenni, hogy ennek milyen... Az, hogy ezt a Fidesznek érzi a veszélyét, az pont az, hogy miniszterelnök, talán ő nem, de a kancellária miniszter és más miniszterek is elkezdtek ezzel foglalkozni, és tényleg vannak feljelentések. De ez nem változtat azon, hogy amik megtörténtek betegségek, tehát azok a, vagy egyéb ilyen szennyezések, amik a levegőbe mentek, azok megtörténtek, tehát azokkal nem tudunk mit csinálni. Azt elszenvedte az ott élő közössége, azt mindannyian megszenvedtük, tehát erre a hatóságoknak és a hatóságok felettes szerveinek kellett volna figyelni. Tehát ezen már nem változtat, kármentésnek tartom, hogy sikerül-e, azt nem tudom. Abban vagyok biztos egyébként, hogy ebből nagyon erős politikai tőkét lehet már a hátralévő időszakba kovácsolni.
Hadd húzzak egy analógiát a Szőlő utcai történet és e közé, annyiban, hogy azt érzem, hogy ha valami miatt nem robbannak ki ezek az ügyek, akkor ez a mélyben ugyanúgy folytatódik tovább, hogy addig. És ez számomra azt húzza alá sokszorosan, hogy az ember nem fontos. Az ember akkor fontos, és akkor kezdünk oda rohangálni, ha érdekünk fűződik hozzá, vagy hogyha bekövetkezik egy olyan helyzet, amit már nem lehet takargatni, hanem kárt kell menteni, és valamilyen válasz kell, és kellemetlenné válni. Hogy egy felelős kormányzatnak és a felelős szót, és nem naivitás részemről, amit éppen egy buborékba képzelek, én nekem a felelősség az onnan eredeztethető, akik nekik a hatalmat adják. Tehát a néptől kapja a hatalmát, tehát az elsődleges felelőssége az egyes emberek iránt van. És az, hogy az ember az darab-darab, az, hogy gyakorlatilag ott meghalni hagyja akár a 100-200-szoros terhelés alatt azokat az embereket, vagy minimum maradandó károsodásnak teszi ki folyamatosan. Mert hogy ne felejtsük el, hogy itt azért jönnek elő azok a korábbi tanulmányok, beszélgetések, azért kezdenek beszélni bizonyos emberek, hogy nem csak benti munkások, hanem 2022-ben, 2023-ban csak-csak voltak olyan kormányülések, megbeszélések, ahol ez a asztalon volt és terítéken volt. Csak valahogy a többség az amellett volt, hogy gyerekek, ezt a témát lekeverjük, hadd menjen tovább, és a karaván halad. Nem kell ezt hype-olni. Most, amikor ez be van gurítva, és nem lehet tagadni, nem lehet mellé beszélni, itt bizony ez az egész ügy, ez ezért került elő. De nem, mondom, nekem ez fáj igazán, hogy ez lehet, hogyha ez most nincs előhozva, akkor ez az egész ugyanúgy folyik a háttérben, és megy tovább, mert hogy nem számít az ember.
Az viszont reményre ad okot számomra, hogy a kormány szükségét érezte, hogy változtasson a kommunikációját, mert eddig tagadott, hárított, de mivel ezek szerint úgy érezheti, hogy ez tényleg problémás a választópolgároknak, ezért kénytelen, kelletlen elkezd ők is akkumulátor ellenessé válni, már legalábbis Gulyás Gergely már nagyon komolyan veszi ezt a veszélyt, meg hát akkor ezek szerint tényleg Debrecenben is intézkednek. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok és választók valami fajta immunitás akkor van bennük, hogy azért arra nem vonják meg a vállukat, hogy hát a kormányunk megmérgez minket, nem baj, hagyd legyen, a másik biztos rosszabb lenne, hanem azt mondja, hogy azért eddig is ne tovább, és ez legalább valami jó jel.
Minden esetre az egy nagyon látványos dolog, hogy az, én nem kárhoztatom azért az Orbán kormányt, mert hogy az autóipari beruházásaiban az elektromos autógyártásra helyezte a hangsúlyt, az meg az akkumulátorgyártás nélkül nem létező dolog. Tehát, hogy ez a koncepció, ez a jövőt jelentette kivételesen, az most más kérdés, és biztos, hogy azoknak is iszonyúan igazuk van, akik azt mondják, hogy de a hozzáadott értékű dolgok, a mérnöki munka, az akkumulátornál a kémiai háttér, ez meg az, meg az érték, az igazi érték, mert így csak növeli a GDP-t, de az igazi haszon az nem Magyarországon marad ezekből, és most ugye, hogy a világ beroskadt egy pillanatra elektromos autózásilag, ezt megszívta Magyarország is, de ez talán nem egy örökös roskadás. Viszont az, hogy most ezek a napirendre kerültek azok az ügyek, hogy a magyar kormány magasról tett arra, hogy ellenőrizze, hogy számon kérje, hogy biztonságos körülményeket teremtsen az akkumulátorgyár, mert hogy annyira, hogy ha cinikus akarok lenni, hát nem érdekelte, hogy az amúgy sem magyar munkaerő majd mennyire éli ezt meg rosszul, hogy nincsenek ott igazi munkavédelmi szabályok. Hát egy kis probléma az, hogy nem csak a gyáron belül mérgeznek, hanem kifelé is, meg hogy mi van a vízgazdálkodással, ez is egy ilyen zűrös ügy. De minden esetre sikerült valamit, ami távlatos, meg a jövőbe mutató, azt olyan bornét módon megoldani, és azzal a reflexzel, ahogy kutyába se veszik azt, hogy a településen mit szólnak hozzá, kutyába se veszik a környezetvédelmi szabályokat. Egyedül azt nézik meg, hogy az pillanatnyilag jó ötletnek látszik-e, és milyen engedményeket tegyenek ahhoz, hogy itt legyenek. Tehát megszerezni a beruházást, ez lebeget mindenféle mindenek előtt, ahelyett, hogy ezt épeszűen szabályokkal rögzítetten körbebástyázva csinálták volna, hogy szerintem a fejlett nyugati országokban, ahol csinálnak ilyesmit, azt mindenféleképpen ilyen szabályok között csinálják. Mert egyébként az állampolgárok, akik ott a hátsó lábukon járnak, szénéperelik őket, rendes mozgalmakat csinálnak, oda láncolják magukat a gyár elé, és aki látott már amerikai filmet környezetvédelmi témában, az tudja, hogy nem viccelnek a világban ezek az aktivisták. Tehát, hogy azt hiszem, hogy sikerült a jót is rosszra fordítani abban az értelemben, hogy azok a reflexek, hogy tök mindegy, hogy ki mit mond, ezt csináljuk, mert éppen mi vagyunk hatalmon, ez viszi a kátyúba azt, ami egyébként akár lehetne normális is, vagy működhetne normálisan.
Pénzcentrum adatai szerint egyébként az Unióban 4,4 millió elektromos autó fut, ami nagyjából 1,73%. De a teljes gépkocsi állománynak. A magyar adat az 1% alatt van, tehát 0,99%, amiből az látszik, hogy valójában összeszerelő üzem vagyunk, tehát ugye nem magyar piacra megy ez. Na most a magyarországi nagyjából 40 ezer elektromos autóból Budapesten 10 ezer van, és egész Pest megyében 17-18 ezer, tehát az látszik, hogy majdnem a fele, igen. Úgyhogy így néz ki ez a helyzet ma Magyarországon. Ezek szerint itt nem annyira kampányol a kormány.
Az de eleinte, amikor az automobil leváltotta a szekeret, igen, akkor is sokkal több szekér volt, és a szekerek helyett a városokba indultak el a mobilok, az automobilok, egy tudod? Pénzügyi, tehát, hogy ennek még van egy pár évtized.
Egy pénzügyi adminisztratív lépéssel lehetne segíteni az elektromos autók magyarországi elterjedését, ez pedig az, hogy a magánszemélyek számára is biztosítanának valami kedvezményt. Egyelőre cégek tudjuk, számára
de mi azt tudjuk, hogy ez nekünk jó lenne? Tehát a környezeti hatások
azt
szemléletében...
Azt kimutatták, hogy a környezeti hatások azok bizony jók lennének, hogyha az elektromos
igen?
autózás...
Na jó, de mi van a feldolgozatlan akkumulátorokkal?
Köszönöm.
Igen. Akukkal.
Azokat elviszik. Biztonságosan kezelik. Nem ástam bele magam az akkumulátorok probléma körébe, de szinte biztos vagyok benne, hogy létezik erre a megoldás. Nem az, hogy Magyarország a beruházással együtt megváltotta a saját sírhelyét, hogy itt lesznek az akkumulátor temetők, és beszippantja a nemzet.
Abban szeretnék hinni, hogy amikor valami zöldebbé válásról beszélünk, és legyen szó akár a mezőgazdasági irányváltás, ökológia, és egyáltalán legyen szó akár a elektromos autóról, mint olyan, hogy ezek nem csak kirakat indikátorok lesznek, amit jól alá tudunk támasztani, jól meg tudunk indokolni, jól el tudjuk adni kommunikációs oldalról, hogy lám-lám a használat során, lám-lám a fogyasztás során ezzel mennyivel egészségesebbek vagyunk. Az oda vezető út, és tényleg a menet közben keletkező akár hulladék, szennyezőanyag, és azok a lábnyomok, ahogy oda tudunk érni, itt már azt gondolom, hogy a biznisz mögé érdemes nézni nagyon sokszor. És nekem itt mindig csilingel valami. Tény és való, hogy a zöldülés irányába kell, hogy elmozduljanak a folyamatok, de azt gondolom a teljes képhez, a teljes őszinteséghez az is hozzátartozik, hogy milyen melléktermékek vannak, és milyen egyéb szennyező folyamatokon megyünk keresztül, hogy a végeredmény akár zöldebb legyen.
Hát, csak egyetlen mondhatom, hogy amikor nagyvárosokban az emberek probléma térképét próbáljuk meg összerakni, megkérdezve természetesen őket, az egyik első említés az, hogy nagyon nagy itt a smog, nagyon nagy itt az autóknak a hangja és a kibocsátásuk, tehát hogy bűz van. Tehát az olyan, hogyha elmész az Asztóriához, oda leállsz, nem fogsz eltölteni negyed óránál többet, mert olyan mértékű kipufogógáz ér, hogy nyilvánvaló, hogy azzal együtt is, amit említettél, hogy mi lesz a elhasznált akkumulátorokkal, lesz egy olyan érzésed, hogy lehet, hogy jobb lenne, a zöldebb lenne az autóparkunk.
És hogyha elmész, bocsánat, Pekingbe, akkor ott nem hallod a zajt, és nincs smog, már nincs köd. Csupa elektromos autó van.
És ehhez jön ugye az a jogalkotási trend, hogy ugye 2026 novemberétől több nagyvárosban is a zöld rendszámú autók adóztatása ugyanúgy fog történni, parkolás szempontjából, adó szempontból, mint a nem zöld rendszámú autó. 27-től? Uh-huh. Én azt hittem, hogy 26 novemberétől.
Úgy volt először, hogy hogy november, az igen. 27-ről, én 27-ről tudom.
Jó, lehet, hogy 27-től, és akkor egy hónap van a kettőnk igen. becslése szerint, vagy legalábbis az én tudásom az így történt, vagy ez volt eddig. Lezárjuk a Tisza blokját, mert ugye ez a Tisza témája volt azzal, hogy mai Facebook posztja Magyar Péternek az, hogy a fiatalságot, a tavaszt, a változást, a Tiszát nem lehet megállítani, itt vagyunk a győzelem kapujában 43 nap múlva, lépünk be, és ezzel átmegyünk a következő blokkba, ugye? Nézzük meg a bejátszást, és akkor beszélgetünk róla a következő részben.
Az áprilisi választás előtt Deák Dániel csalással vádolta meg a Mediánt.
Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a kutatási eredményeiért a Medián felelősséget vállal.
Hannendre híradónknak úgy nyilatkozott, a támadások célja a közvéleménykutató szakma hiteltelenítése. Deák Dániel azt mondta, az általa közzétett dokumentumok ellenzéki körökből kerültek hozzá, amiről Han Endre is elismerte, hogy valóban a Medián számsora.
Egyes korcsoportok vagy társadalmi csoportok túl vannak mérve, felül vannak reprezentálva, és ezt követően kell olyan súlyozásokat végrehajtani, ami gyakorlatilag ront az adatnak a minőségén.
A 21. század intézet elemzője úgy véli, a torzított adatok magyarázhatják a legfrissebb mérésben mért 20% pontos különbséget a Tisza és a Fidesz között. A Medián közleménye szerint Deák Dániel illegálisan megszerzett, és tudatosan félrevezető adatokat tett közzé, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnak.
Na hát bedobtuk az oknit a szoba közepére, a következő részben majd érezzük is. Egy nagyon jó körre számítok, mert mindenkinek volt a szünetben érdekes észrevétele a bejátszás kapcsán. Kati, kezd el, és akkor meg is adjuk az alaphangot. Deák Dániel kapcsán mondtál valamit, hogy nagyon érdekes volt, amit fejtegetett.
Ez volt az érdekes, csak a nézők szerintem már pont annyira nehezen hívják elő a fejükből azt, amit láttak, hogy Deák Dániel, aki megvádolta Han Endrét és a Mediánt azzal, hogy hamis adatokat termelt ki, és azok alapján állítja, hogy 20%-kal vezet a Fidesz, mert hogy hozzájuk a Tiszával szemben, fordítva, tehát hogy a Tisza vezet a Fidesz-el szemben, bocsánat, és hogy birtokukba jutott egy olyan lap, aminek az alapján ő állította, hogy 36-36%-ra állnak, tehát egálban van a két nagy párt szemben a hivatalos bejelentésével a Mediának. Ezzel vádolta meg, hogy rossz adatokat, hamis adatokat hoztak elő, majd utána Han Endre ezt visszautasította, utána Deák Dániel elmagyarázta, amit Han Endrétől hallottam volna szívesebben, hogy egyébként súlyozatlan adatokat szerzett ő maga meg, és azt tette közzé. Ez nem értettem ezt a tudathasadást, hogy akkor most elmagyarázza, mert ha tudja, hogy súlyozatlan, akkor vajon miért tette közzé, mert a súlyozás és a nem súlyozás az arról szól, és itt átadom a szót a szakembernek, hogyha egy közvéleménykutató kihozza azt, hogy 36-36-ra áll mind a két szervezet. A kutatásnak egy bizonyos állapotában, abból hogy lesz később 20 az egyiknek a javára, 20 pontos különbség?
Nem, 20 nem, ez egy januári adatsor volt, ahol egyébként ez a szám, ha jól emlékszem a Mediánnál, az a, egyébként 37-36 volt, akkor legyünk már tényleg pontosak, mert 36,9% szerepelt a Tisza pártnál, és Deák Dániel ezt egyszerűen 36-nak kerekítette, de én inkább a matematikai tudás alapján 37-nek kerekíteném. Tehát 37-36...
Mondjuk ezt nem tudjuk elég elítélni. Bocsánat, Tibor.
A 37-36-ból lett 40-33, mert ugye ez egy akkor januári adatsor volt, és ez úgy lett valóban, hogy a kutatásnak van egy olyan pillanata, amikor végzünk, hogy nem teljesen, mivel az elérési módoknak vannak sajátosságai, tehát például egy telefonos közvélemény kutatás során idősebb embereket könnyebben el tudunk érni, mint mondjuk fiatalabbakat, ezért találtuk ki egyébként mondjuk a hibrid módszereket, ahol még online-on például a fiatalokat érjük el könnyebben, de visszatérve erre, hogy többen lesznek abban az mondjuk 1200 főben idősek, annál, mint amit a KSH adatai alapján tudunk, hogy lenniük kellene arányosan a magyar társadalomban. Ilyenkor,
ahhoz, hogy elérjék a reprezentativitást.
Elérjük a reprezentativitást. Igen. Így van. Ezért mit kell csinálni? Azt kell csinálni, hogy ezt az arányt, a KSH által számunkra elérhető arányt biztosítjuk. Úgy tudjuk biztosítani, hogy amelyik társadalmi csoport, vagy demográfiai csoport nagyobb arányban van a kutatás végén egy adott adatbázisban, azt nyilvánvalóan le kell súlyozni, tehát egy egynél kisebb számmal kell megszorozni, és ezt nem én találom ki, hogy mi ez a szám, hanem az, hogy az arány létrejön. Azt a csoportot, amelyikből meg kevesebb van annál, mint a társadalomban, azt pedig úgymond felfelé súlyozzunk, és ez egy teljesen legitim módszer, tehát a minden kollégát, maga Deák Dániel, de hát én sokat vagyok Láz Ágoston, Sámuel különböző vitamisorokban, ezt egyéb helyzetekben és beszélgetések során, és ő is tudja, és ő is így csinálja. Nem csak Magyarországon, a világon mindenhol így van.
Ezek matematikai modellek, igaz?
Így van, ezek matematikai modellek.
És kijön nagyjából az a valóságos kort összetétel, aminek alapján azt lehet mondani, hogy jól becsültük meg ezt a dolgot.
Így van, így van, tehát a kor, az iskolai vizet, és tehát 40-33, és akkor így jött ki. Én azt mutattam volna, mert az pont azonos azzal nyilvánvaló, amit a Medián nyilvánosságra hozott. És de hát ennek az egésznek ez amit zajlik körülötte, azért csak egy fél mondat, ezt már megtettem két nappal ezelőtt itt az ATV aktuál című műsorában, hogy minden szolidaritásom Hann Endréjé. Tehát én több mint 40 éve ismerem őt személyesen, és most elmondhatnám újra, amit ott elmondtam, a szakmai felkészültsége, módszertani igényessége, tisztességéhez kétség nem fér, példamutató mindenki számára, aki ebbe a szakmába jön. Tehát a lényeg az, hogy ami körülveszi most a közvéleménykutatásokat, mert edzett srácok vagyunk, tehát azért láttunk már sok mindent a rendszerváltás óta, sok kritika érte közvéleménykutatásokat, de most az, hogy a nem tetsző adatok miatt megpróbálják hitelteleníteni az egész szakmát, ahogy ma a Hann Endre a bejegyzésében közzétette, és különösen ebben a pillanatban a Mediánt, az szerintem eléggé példátlan, vagy mondhatom, hogy példátlan, ilyen még nem volt, és ez mindenki, és ebben mindenki beleáll, mert nem csak arról van szó, hogy Deák Dániel, mint egy influencer produkálta ezt, hanem azért itt megszólaltak például a mai DPK gyűlésen a műsorvezető, ott ez reakciókat váltott ki, megszólalt maga a miniszterelnök ebben a témakörben, és az, hogy valami nagyon nem stí... Azért én azt gondolom, hogyha magabiztosak lennének a kormányzati oldalon, akkor hát az én szakmámnál nincs fontosabb szakma a világon, de azért feltehetően el tudnának engedni egy közvéleménykutatási eredményt. Nem érhetné kritika, és nem ezzel foglalkoznának. De hát utoljára a miniszterelnök ma foglalkozott azzal, hogy a Komárom-Esztergom megyei választókerületekbe kihány százalékkal vezet. Tehát azért egy nagyon erős odafigyelése van. Szerintem baj van, bajt látnak, és így került be így a ellenségek közé tulajdonképpen a közvéleménykutató szakma. Kár értünk.
Kár értetek, de közben természetesen a közvélekedés szerint a Fidesz mindent mért. Tehát, hogy az volt a sajátossága, hogy annak az alapján csinált intézkedéseket, tett meg dolgokat, hirdetett meg, preferált, vagy hátrányosan különböztetett meg társadalmi folyamatokat, embereket, nem tudom micsodákat, hogy megmérte előre. Tehát, hogy tudományos alapon alapozott rátok. Az, hogyha most fokozottan gyalázza a földbe a közvéleménykutatókat, az azért lehet, hogy azt jelenti, hogy ők is azokat az arányokat mérik, hanem is pont azokat a számokat, mint amiket az egyébként úgynevezett független közvéleménykutatók, vagy nem kormánypártinak minősített közvéleménykutatók. Én egyébként azt nem tagadom, hogy a közvéleménykutatásnak rám, mint járókelőre van hatása, tehát figyelem, érdekel, befolyásolja a hangulatomat, és adott esetben a cselekvésemet is befolyásolná, mert ha reménytelennek látnám a helyzetet, akkor nem mennék el például szavazni. Tehát, hogy igenis tudnak a közvéleménykutatók politikát gyártani, ezért, hogy mondjam, fokozott jelentősége van annak, hogy mit találtok föl, és hogy megpróbálják a maguk sajátos eszközeivel, például Deák Dániellel megvédeni a saját érveiket.
Kati Gábor, csak hogy nektek szakmátok egyébként az, hogy foglalkoztok ezekkel a számokkal nyilván.
Alapvetően egy nagyon jó lakmuszpapírjának látom a mostani celeb politizálásnak, hogy egy újabb szakmához, és legyen más egyéb szakterület és szakpolitikának az elemzéséhez, egy Deák Dániel jön be a képbe. Vagy lassan jön egy Gáspár Evelin, aki majd elemezni fog. Vagy egy Nagy Feró jön, aki elemezni fog.
Én látom azt olyan lassúnak egyébként, szerintem gyorsan jön.
Gyorsan jön. És itt tartunk, és ennyire lehet az egészet komolyan venni. Nyilván vele kell kimondatni bizonyos dolgokat, de nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, és valóban egyetértve azzal, hogy gond lehet, mert hogy van az a mondás, hogy sas nem vadászik legyekre. Én egy olyan választásra nem emlékszem, amikor a sas szerepben, a maga méltóságában az, aki egy kormányképes erő, aki magát biztonságban tudja, az elkezdett úgy piszlicsári dolgokkal, és senki ne sértődjön meg foglalkozni, ami az elemzőknek a dolga, és nem annak, aki alapvetően erőt akar mutatni, a maga biztonságát akarja, és biztos mi voltát, és biztos választás logóját, ha úgy tetszik, tolni a név felé. Ez mindenről árulkodik, csak a magabiztosságról nem. És az, amikor tényleg a talán célt, meg irányt, meg pályát tévesztett Kálmánunk ezen a DPK felvezető dzsemborén, hosszan évődött a mediános adatról, és hergelt a közönségét. Ez megint csak semmi másról nem szól, mint az, hogy próbálják súlytalanítani azokat a számokat, ami most bent van az éterben. És most majdnem mindegy is, hogy ez 1 vagy 2 vagy 3 százalékkal több vagy kevesebb. Van ugye a hiba határ is, ami 2-3-4 százalék, és alapvetően tényleg még messze ilyen szempontból április 12, de hogy alapvetően ez a fajta történet, ez arról szól, hogy gyerekek ne tessenek erre nagyon figyelni. Tehát lesznek ettől még akár rosszabb adatok is. Én azt gondolom, hogy Fideszen belül látják ezt a fajta negatív tendenciát, de arra próbálják kondicionálni a saját felhergelt szektaszerű táborukat, hogy ezt súlytalanítsátok. Fogtok csúnyákat hallani, rossz számadatokat, ne bizonytalanítson el titeket, menjetek ki, mozgósítsatok, ne higgyetek neki, mi tudjuk, és mi győzni fogunk, és ezt az egészet próbálják ilyen módon szerintem, és nem is feltétlen a medián, ezeket a számokat, a Hanendrét támadják kizárólag, hanem rajta keresztül próbálják súlytalanítani ezeket a számokat és a nagyon komoly szakmai háttér dokumentumokat, meg tendenciákat. Azt gondolom, hogy ez is már a végső kétségbeesésnek egyik jele.
Elnézést a személyeskedésért, de miatt a Deák Dániel akció miatt azért mégiscsak eszembe jutott, és talán tükröt tartanék ezzel, hogy a közvetlen rokonságomból felmerült névválasztásként egy fiúgyermek született, hogy esetleg Dániel lesz a neve. Két neven gondolkodtak, az egyik volt a Dániel, és az apuka azt mondta, hogy nem. Neki arról mindig Bohár Dániel és Deák Dániel jutna az eszébe, úgyhogy nem. Úgyhogy ez kivívta magának Deák Dániel, ezt az elismerés. Hát, és nem túl pozitív összefüggésben, és ez ügyben
azt nem tudjuk, mert ugye nem itt szerepelnek, vagy nem nagyon sokat itt.
Hát, ja, itt nem, igen. Valóban. Bár néha az ATV stúdiójában.
Igen. Ez csak néha van, főleg Egri Viktor óta, csak mondom.
Viszont visszatérve a témára, én szeretném itt én is csatlakozva Tiborhoz a szolidaritásomat kifejezni Hán Endre iránt. Már csak azért is, mert picikét érintetnek érzem magam amiatt, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor szintén markáns számokat hozott ki a Medián, akkor pedig a mi kampányunk vezetője támadta őt Fidesz bérenséggel. Sokat változott azóta a világ. És én ezért bocsánatot is kértem tőle aztán, mármint Hán Endrétől, hogy egy ilyen kommunikációban, kampányban. Én magam nem képviseltem ezt soha nyilván, ilyenfajta narratívát, de mégis részt vettem abban a kampányban, és lehet, hogy Hán Endre most nem egy rutinos politikus rókaként válaszol ezekre a minősítetlen vagy hát nívótlan vádakra, de hogy tehát egy tudósnak nem kell spin doktornak lennie, meg kommunikációs gurunak, hanem teljesen természetes az, hogy kicsit lebénul egy ilyen teljesen nemtelen támadással szemben. Úgyhogy nekünk mindannyiunknak kell tényleg kiállni a tudás, a hitelesség mellett, és ugyanúgy, mint ahogy Gödnél, vagy a Szőlő utcánál nemet mondani, hogy nem lehet mindent megtenni a hatalomnak.
Egy pillanat türelmet, mert ugye a miniszterelnök szóba hozta azt, hogy valakik úgy tesznek, mintha ez a választás eldőlt volna, ezek szerint a Fidesz szempontjából sem igaz ez az állítás, a Tisza szempontjából sem igaz, meg a kispártok szempontjából sem, de ez egy beszédgyakorlat volt. Nézzük a bejátszást.
A Demokratikus Koalíció tájékoztatása szerint már több mint 30 jelöltjük leadta az ajánlásokat, és hangsúlyozták, hogy meglesznek mind a 106 körzetben.
Mi azt tervezzük, hogy egészen március 6-áig dolgozunk ezzel, mert nem az a kérdés, hogy 500 aláírást egy-egy jelöltünk össze tud-e szedni, mert azt gondolom, hogy ezt minden jelöltünk megteszi. Az igazi kérdés az, hogy az ajánlásgyűjtés 2 hetét, azt kihasználjuk a választókkal való személyes találkozásra, beszélgetésre, és ez az időszak erről szól.
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt bizakodó jelenleg 20 ezer aláírásnál tartanak, ami időarányosan jobb 2024-hez, sőt 2022-höz képest is. És bár, mint mondják, könnyebb gyűjteni az ajánlásokat, két esetben azért előfordult inzultálás.
Az egyik esetben ugye a MÁV gyakorlatilag a jelöltünket megcsarolta, ha így fogalmazhatok. A másik esetben pedig egy, hát nem tisztázott, hogy milyen párt szimpatizáns, egy lépcsőházba késsel kergette meg a jelöltünket, úgyhogy Frankon alakul a béke szigete, és ahogy van a másik, a szeretett ország is.
Képzeljék el, hogy egy fővárosi kerületben ma megkérdeztem a Fidesz ottani jelöltjét, országosan ismert valaki, hogy áll a Fidesz ebben a kerületben, és azt mondta nekem, hogy ahogy Kovács Lászlót idézzem, nem közvéleménykutatást kell nyerni, mondta nekem a Fidesz jelöltje.
Örülök, hogy ezt hallottad, nekem ez jól esik.
Igen, de miért?
Igen, azért, mert a Fidesz emlegeti fel ezt a közvéleménykutatós mondást, ami mindig akkor hangzik el, amikor éppen valaki rosszul áll a közvéleménykutatások szerint, azon kívül, hogy ez egy nagy igazság, és elméletileg bármi megtörténhet mindenkivel, csak futólag jegyzem meg azt, hogy a kis pártoknál ez a szenvedélyes gyűjtés, ez érthető, magyarázható, de sokkal épeszűbb megoldás lett volna a kis pártok. Azt mondják, hogy kockáztatunk, és azt kockáztatjuk, hogy hát ha ez a formáció, ez a Tiszaféle formáció betartja, amit ígér, és most előbb eltakarítja azért, mert szüksége van arra az egységre. Azt a rendszert, amelyik kifújóban van, de hogyha tovább él, akkor azt nagyon meg fogjuk keserülni általában, és majd utána, tehát hogy adunk egy esélyt, hogy nem az lesz, hogy nem váltják be az ígéretüket, hanem hát hogyha utána az a fajta plurális demokrácia ki tud alakulni, ami számomra is sokkal rokonszenvesebb lenne. Tehát én nem azt mondom, hogy az a vágyálmom, hogy monolit, két monolit egység egymással szemben intézze a magyar közéletet. Nekem az az álmom, hogy nyerjék meg a választást most az ellenzéki erők, adott esetben a Tisza, és utána találkozhassak a baloldal létező képviselőivel, mert nekem reflexzerűen
mi van akkor? De mi van akkor, hogyha a Mi Hazánk a mérleg nyelve, és a DK azt mondja, hogy ez a taktika nem jó, mert akkor mi nem tudunk felmutatni egy alternatívát a Tiszának koalícióképesség szempontjából.
Így sem tudnak felmutatni alternatívát. Én azt gondolom, hogy nagyon erősen arányt és célt tévesztett a DK-nak az egész kampánya, egy kiüresedés folyamatnak a vége. Mindent elmond, ha már a Deák Dánieles témát kötjük át, amikor DK-s politikus a Tiszát gyalázó Deák Dániel posztot osztja meg. És akkor itt hagyok néhány másodpercet, hogy ez üljön. Tehát azt gondolom, hogy az a szlogen, hogy erős baloldalra szükség van, vagy baloldaliságra, vagy ilyen típusú gondolatra, ebben nem biztos, hogy téved a DK. Csak egy rossz hír van, hogy ami látszik a DK házatáján, hogy ezek már nem ők. És alapvetően az a két nagy gyűjtőpárt, aminek most reális esélye van, hogy valamilyen irányba tényleg billenti a mérlegnek a nyelvét, nagyon sok baloldali jellegű gondolatot egyébként integráltak a saját programjukba, és én is azzal értek egyet, hogy kívánatos lehet a sokszínűség megjelenítése a politikai arénában, de ehhez egyre inkább azt érzem, hogy egy új brendekre van szükség, új és hiteles arcok megjelenésére lesz szükség. A DK részéről pedig én azt gondolom, ez egy kétségbe esett kommunikációs üzenet, amit próbálnak, vagy amivel próbálják magyarázni, hogy még csak.
Kati,
mindenképpen.
Hogy beszéltünk a szünetben arról, hogy ha valójában valaki, tényleg több aláírást kell gyűjteni, mint amennyi minimum, de azt is gyorsan is össze lehet gyűjteni, és amit említett Varjú László a bejátszásban, hogy hát mi még kapcsolatot tartunk, a nagypártok is kapcsolatot tartanak, csak már látták az aláírásokat, tehát hogyha ők összegyűjtötték volna a szükséges aláírást, már ők is leadhatták volna, és tudnának más formában is kapcsolatot tartani, tehát hogy ez is mellébeszél is ebből a szempontból, és hát emlékezzünk meg Szabó Szabolcsról, aki az egyik legerősebben álló inkumbens jelölt volt, és ő maga szembesült, hogy összetudta volna gyűjteni talán nagy nehezen az aláírásokat, de egyszerűen látszott a különbség, hogy ő nála mennyien vannak, és a Tiszás jelöltnél mennyien vannak, és egy bölcs döntést hozott, és én erre bátorítom a többi jelöltet is.
A kispártoknál szerintem az lett volna a célszerű, hogy megmutassák ebben az aláírásgyűjtési fázisban azt, hogy ők igenis képesek arra, hogy nagyon gyorsan összegyűjtsék, mert ezzel tudták volna demonstrálni azt, hogy megvan az esélye annak, hogy 5%-os párt lehessen. Nem következik az aláírásgyűjtésből, mert ugye az ellenzék 2022-ben nagyon hamar összegyűjtötte az aláírásokat, talán néhány nap alatt, de kétharmados vereséget szenvedett, tehát ez látszik, hogy nem egyenes az összefüggés, de egy kis párt számára, aki az 5% alatt van, vagy az 5% környékén, annak szerintem ez egy szükségszerű tevékenység lett volna. A Mi Hazánknak sikerült, 80 fölött van a szám, a leadott jelöltek száma. Most adás előtt néztem, a DK-nak pontosan 30, a két farkú kutyapártnak pedig 6. És hát egy nagyon nagy hajrát kell szerintem kivágniuk ahhoz, hogy sikerüljön.
Ahogy hallottuk, és ezzel fejezzük be az adást, március 6-áig tart ez a lehetőség. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, a vendégeknek, hogy befáradtak, és jöjjenek máskor is. Önöknek pedig azt ajánljuk, hogy a választási kampányig mindig élő műsorra jelentkezünk, mert hát nem csak digitális polgári körök van szombaton, hanem Somos a pályán című műsor is. Tartsanak velünk, viszlát!